Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. Az anyanyelvi iskolázás lehetősége nem csak a család és a tágabb értelembe vett közösség, hanem az egyén szempontjából is kulcsfontosságú, nyilatkozta a műsorunknak Pléth Csaba, nyelvész, pszichológus, akadémikus, abból az alkalomból, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalást adott ki, amely szerint az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogát súlyosan korlátozza az a közelmúltban elfogadott új nyelvtörvény, ami úgy rendelkezik, hogy a magyar kisebbséghez tartozók a törvény hatályba lépése esetén kizárólag az óvodában és az elemi iskola első 4 osztályában tanulhatnak magyar nyelven. Pléth Csabával, az MTA közoktatási elnöki bizottságának elnökével beszélgettem.
Törvény azt eredményezi, hogy 5. osztálytól kezdve gyermekek a közismereti tárgyakat nem tanulhatják anyanyelvükön. Ez egy nagy dráma, tehát két negatívuma van a törvénynek. Az egyik negatívum a közösségekkel kapcsolatos, hogy ez az Ukrajna területén élő, és minket érintően ugye Kárpátalján élő, nem ukrán anyanyelvű közösségek közösség szerveződését akadályozza, de mi azt hangsúlyoztuk az állásfoglalásban, hogy emellett ez az egyének életét is korlátozza. Az ukrán közegben élő magyarok kérdésén túl, ha az egész világot tágabb perspektívában nézzük, általában igaz az, hogy az anyanyelven való iskolázás lehetősége modern világban kulcsfontosságú az egyén fejlődése szempontjából. Hogyha nem fogok felsőtagozatos vagy gimnazista koromban magyarul tanulni biológiáról, földrajzról, matematikáról, akkor megmaradok egy olyan fogalmi szinten, ami egy ilyen kisgyerek szintű gondolkozást tesz csak lehetővé saját anyanyelvemen. Tehát valójában az egyén szempontjából is rendkívül negatív ez a nyelvtörvény. Nem csak a közösségek felmaradása szempontjából, hanem mi történik, milyen bizonytalan identitással ez bizonytalan fogalomrendszerrel fog operálni, és így tovább. Azt tudjuk, hogy anyanyelven írott anyagok elsajátítása sokkal erőfeszítésmentesebb, mint idegen nyelven. És ezt a természetes, viszonylag könnyen átmenetet a beszélt és az írott nyelv között zavarja meg, vagy akadályozza meg ez az új nyelvtörvény. Tehát itt egyszerre van egy közösség fennmaradásáról szó, és a közösséget alkotó egyének életútjáról és kibontakozási lehetőségéről. Tehát mi azt nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy miközben itt van egy nagyon súlyos és kemény nyelvpolitikai és tágabb értelmemben politikai kérdés is a közösségek fennmaradásánál, ugyanakkor itt sok tízezer ember egyéni életútjának megkérdőjelezése és nehezítése is végbe megy.
Bízik abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása és a magyar politikai álláspont eljut az ukrán döntéshozók fülébe, és végül nem lép hatályba a törvény?
Én őszintén remélem, hogy nem pusztából kiáltott szó az akadémia állásfoglalása sem, és a magyar politikai próbálkozások sem. Nem vagyok benne biztos, mert tudjuk jól, hogy sokkal nagyobb nyelvpolitikai kérdéseket is érint ez az eredeti ukrajna nyelvtörvény. Tehát a magyarok helyzete itt egy viszonylag kicsiny helyzet, ugyanakkor a nyelvtörvénynek nagyon sok olyan speciális oldala van, ami kifejezetten azt mutatja, hogy az eredeti ukrán törvényalkotói szándék bizony nem akart valamiféle kedvező helyzetet biztosítani a magyar közösség számára. Most itt arra gondolok, hogy a világosan és egyértelműen a törvényben elismert egyedüli őshonos és támogatandó nyelv az a krimi tatárok nyelve lenne.
Pléth Csaba, nyelvész, pszichológus, akadémikust, az MTA közoktatási elnöki bizottságának elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Most pedig a női, illetve a férfi egészségről lesz szó. Először arról, hogy a női egészség éve 2020 elnevezésű kampány a szűrővizsgálatok felkeresésére ösztönöz, és mutatja be az elsősorban a nőket érintő betegségeket. Fehér Anna Magda kérdezte Simon Izabellát, a szervező egészségkalausz.hu főszerkesztőjét.
Évtizedek óta nőkhöz szólunk, ugyanakkor pedig nyilván én az egészségügyi médiában dolgozom, nap mint nap találkozom azzal, hogy milyen nagy szükség van információ terjesztésre, étkezésre, hiteles egészségügyi tartalomra, edukációra, mint egy közös ügy, álljunk ki az mellett az ügy mellett, hogy a nőket egészségtudatosságra neveljük, illetve hogy szűrésekre irányítsuk. Készült 2019. decemberében egy országos reprezentatív kutatásunk a nők körében, ahol azt szerettük volna megtudni, hogy milyen a szűrésekre járási hajlandóságuk, milyen szűréseket ismernek, milyen szűrésekre mennek el. Nagyon súlyos adatok jöttek vissza, például a megkérdezettek, ez a 18-65 éves korosztály, 48%-a még soha nem volt mammográfián. A HPV szűrést, ami tudjuk, hogy a méhnyakrák egyik nagyon fontos szűrőtípusa, alig említették, rengeteg tennivalónk van. Nyilván az első lépés az lesz, hogy egy országos szűrőkampányt indítunk, ezzel is szeretnénk a nőket országos szinten mozgósítani, szűrésekre terelni.
Tehát hogyan épül fel ez a kampány? Lesz egy szűrőkamion, ami járja az országot, vagy inkább a médián keresztül a figyelem felkeltés egy-egy téma kibontása lesz a középpontban?
Azt szeretnénk, hogy elmenjenek akár állami, akár magánrendelésekre, olyan szűrésekre, ami egy nőnek ajánlott. Menjen el egy vérvételre, minden vizsgálatnak ez az alapja. Menjen el egy mammográfiára, vagy egy emlő ultrahangra, ugye ez korcsoporttól függ, hogy melyikre küldi el az orvost. És menjen el egy nőgyógyászati rákszűrésre, és kérjen hozzá HPV-tesztet. Bármilyen más szűrést elfogadunk, például a nyeremény játék kapcsán. Az a lényeg, hogy 3 intézménnyel pecsételtessen le egy ilyen szűrési igazolólapot, amit a nőiegészségeve.hu-ról lehet letölteni. Lesz például május 16-án egy nagy rendezvényünk, a Női Egészségnap, ahol szűrésekkel, tanácsadással, előadásokkal, igazi expo hangulatban várjuk a nőket erre a napra, és Magyarország egészségügyi szűrőkamionja is eljön, tehát itt ingyenes vizsgálatokat is lehet végeztetni. Például március nálunk az endometriózis hónapja lesz, április a rákellenes hónap lesz, szeptember ugye a szívünk világnapja kapcsán, a szívérendszeri betegségek hónapja, tehát meddőség is egyre nagyobb probléma, és nagyon sokan már túl későn kerülnek fakorvoshoz. Akkor derül ki náluk, hogy endometriózisuk van, amikor nem jön össze a baba, és évekig próbálkoznak, és bizony 35-38-40 éves korukra meg már a termékenység is visszaesik, tehát van, hogy valakit akkor kezdenek el endometriózissal diagnosztizálni.
Simon Izabellát, az egészségkalausz.hu főszerkesztőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A meddőség érti már 60%-ban a férfiak a felelősek, és ez az arány folyamatosan emelkedik, így fontos lenne egy ezt célzó központi program, mondja Déva István, a Déva Intézet igazgató főorvosa, Varga Mónika interjúja.
Körülbelül 5-10 éve már férfiak spermaképe nem megfelelő, és hát andrológia és egyéb kezelések szükségesek ahhoz, hogy a terhességek létrejöjjenek. Nagyobb arányban érintettek a meddőségben a férfi a kerám pillanatban, és a terápiás lehetőségek is eléggé szűkek, mert esetleg egy gyulladást azt lehet rendezni, egy herevisszér műtéttel lehet a dolgot korrigálni, de magát a termékenységet az önmagában csak a lombikbébi eljárások tudják korrigálni és terhességet létrehozni, és körülbelül 60%-ra nőtt most már a meddőségi kezelésekben az úgynevezett ICSI vagy ICSI eljárás, ami ugye a férfi meddőséget kezeli.
Mennyire gyakori a férfi meddőség a magyar lakosság körében?
Ha egy átlagszámot vesszük, és miután a lakosságnak 15-16%-a meddő, ennek hozzávetőlegesen ugye a fere az férfi, tehát körülbelül 10%-ban érintettek a férfiak.
Mi lehet ennek az oka?
Mi úgy gondoljuk, hogy itt elsősorban életmód, tehát a cigaretta, az alkohol, bizonyos százalék kábítószer is, és hát ugye a stressz. Ezen túlmenően, tehát az étkezésre is nagyon oda kéne figyelni, a kiegyensúlyozott zöldség, gyümölcs, hal, hús fogyasztása jó lenne. Mindezen túl pedig a táplálékban önmagában igen nagy mennyiségű vegyszer is található.
Sajtóhírek szerint a kormány egy meddőférfiaknak szóló nemzeti programon dolgozik. Ön szerint lehet jelentősége egy ilyen programnak, és egyáltalán mit kellene, hogy tartalmazzon?
Mindenképpen van létjog jogosultsága tekintettel arra, hogy úgy tűnik, hogy a férfi medőségi arány nő. A legfontosabbnak azt látnám, hogy vagy urológián, vagy pedig andrológián keresztül egy spermavizsgálatra hívjuk fel a lakosság figyelmét, ugyanúgy, mint hogy a vércukrot is mérik. Valahol ott a 25-27 éves férfi korosztálynál generálisan lehessen jelentkezni egy spermavizsgálatra. Ez egy egyszerű vizsgálat, amit megfelelő eszközzel gyorsan végre tudnak is hajtani, és rendkívül informatív, hisz számos férfi nincs tisztában azzal, hogy ő neki milyen a sperma képe. És itt döbben rá, amikor egy-két vagy akárhány év sikertelen próbálkozás után nem jön a gyerek. Hát, hogyha valakinek ugye egy ilyen országos kereten belül egy szűrésen kiderül, hogy nála elváltozás van, akkor nagyon sok mindent lehet tenni, hisz az andrógus az megfelelő kezeléssel esetleg rendezni tudja, de ha úgy néz ki, hogy nem rendezhető, akkor az illető páciens jövője szempontjából rendkívül fontos, hogy mondjuk a meglévő csökkent mennyiségű spermát méhűtjük. Mert ha spermát méhűtjük, akkor ez egy biztosíték, lehet, hogyha 6-8 év múlva újra spermavizsgálatot végeznek, akkor már esetleg a nulla felé közelít. Tehát a szűrés mellett egy ilyen fagyasztásos háttér, ugye a genetikai állomány megőrzését, azt nagy mértékben segíteni.
Déva Istvánt, a Déva Intézet igazgató főorvosát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra!